Márk evangélium a 12. fejezet. Jézus élete utolsó hetének keddjén vagyunk. Jézus a templomban van egy nappal azután, hogy ismét megtisztította a templomot. Vasárnap ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe, kedden pedig visszatér a templomba tanítványaival, ahol a vallási vezetők azonnal megkérdezik tőle, hogy milyen hatalommal cselekszik, és kitől kapta a hatalmat mindenre. A fejezet elején Jézus egy példázatot mesél el nekik. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a munkásoknak és idegenbe távozott. Az Ézsaiás 5-ből láthatjuk, hogy pontosan értették, hogy mire akar Jézus kiukadni. Itt azt olvassuk. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágott bele. Várta, hogy jó szőlő teremjen, de vad szőlő termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek a szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Amikor tehát Jézus így szólt, egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített, akkor a hallgatóság fejében Jézus szavai azonnal összekapcsolódtak az Ézsaiás 5-tel. Azután bérbe adta a munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, aztán sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt. Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? A példázat üzenete egyértelmű. A vallási vezetők ellen emeli fel a hangját, a munkások ellen, akikre a gazda rábízta szőlős kertjét, Izrael népét. Az úr pedig elküldte hozzájuk szolgáit, a prófétákat, de rosszul bántak velük. Megverték, megköveszték őket, és sokat közülük meg is öltek. Ezért végül Isten azt mondja, elküldöm az én szeretett fiamat. Jézus tehát másként jön el, nem prófétaként, hanem Isten fiaként. A vallási vezetők azonban elhatározták, hogy megszabadulnak tőle, hogy így módon ők birtokolhassák a szőlős kertet. A kérdés, mit tesz hát majd a szőlő ura, vagyis Isten? Eljön és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Az előző fejezetben láttuk, hogy Jézus megátkozza a fügefát, és ennek következtében a fügefa kiszáradt. Azért átkozta meg, mert nem termett gyümölcsöt. Izrael népe nem töltötte be Istentől kapott elhívását. Isten az ő különleges népének jelölte ki Izraelt, ők azonban nem termették az Isten által várt gyümölcsöt. Mit tesz hát a szőlő ura? Elveszi ezektől a munkásoktól a kiváltságot és a lehetőséget, és másnak adja. És ezzel megnyílik az ajtó a pogányok előtt. Jézus megprófétálja, hogy az eljövendő korban nem a zsidók, hanem a pogányok között munkálkodik majd Isten. Ezért láthatjuk ma is, hogy a Szentlélek milyen hatalmas módon munkálkodik azokban a nem zsidókban, akik hitüket Jézus Krisztusba vetették. Jézus a 118. Zsoltárból idéz, amely megjövendölte a messiás dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. A 118. Zsoltár 22. versét, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ezt gyakran idézik az Új Szövetségben. Péter is ezt idézte, amikor beszédet tartott a vallási vezetők előtt az apostolok cselekedetei 4-ben. És Pál is idézi ezt a rómaiakhoz és az efezusiakhoz írt levelében is. Ez a kő egyértelműen Jézust jelenti. A Dániel 2.35-ben egy proféciát találunk arról a kőről, amelyet nem emberkéz alkotott, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyé lett, és elfoglalta az egész földet. Ez a kő Jézus Krisztus, akit az építők, a vallási vezetők megvetnek, pedig ő maga a sarokkő. Van egy érdekes történet Salamon templomának építéséről. A templom építőköveit a kőbányában faragták ki, majd odaszállították a templom helyére, és egymásra rakták őket. Ezeket olyan tökéletesen faragták ki, hogy az összeillesztésnél nem volt szükség habarcsra, hogy az összetartsa őket, mert egy késhegynyi rés sem maradt az egymásra rakott kövek között. A szállítás előtt minden kőtömböt megjelöltek, hogy a helyszínen tudják, hogy az hova kell kerüljön a templom szerkezetében. A történet szerint egyszer érkezett a kőfaragóktól egy olyan kőtömb, amit az építők nem ismertek fel, mert úgy tűnt, hogy a szerkezetben sehol sem volt hely számára. Mivel nem tudtak vele mit kezdeni, félredobták ezt a követ. Miután felépítették a templomot, évek múltán kezdték keresni a sarokkövet. Üzentek a kőbányába, hogy küldjék el, de a kőfaragók leellenőrizték az elküldött kövek listáját, és azt mondták, hogy azt a követ már elküldték. De nem kaptuk meg. Pedig innen elküldtük. Akkor valakinek eszébe jutott, hogy egyszer érkezett egy olyan kő, amivel nem tudtak mit kezdeni, ezért félredobták. A kő még most is ott állt, benőtte a gaz, de megtalálták. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett az épület sarokköve. A 118. Zsoltárban olvasottak alapján ez hatalmas profétikus jelentőséggel bír. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Jézus tehát ebből a jól ismert Zsoltárból idéz, és biztosítja őket afelől, hogy ő maga a sarokkő, amelyre a Zsoltár utal. Ekkor szerették volna elfogni őt. Mert felismerték, hogy Jézus ellenük szólt ezzel a példázattal. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ekkor otthagyták őt, és elmentek. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester! Tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Bámulatos szavak ezek. Biztosan megpróbálták szavaikkal elvarázsolni Jézust, majd rátértek a kérdésre, amellyel csapdába akarták csalni őt. Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Júdea római tartomány volt, ezért a kormányzót közvetlenül Rómából nevezték ki, és adókat róttak ki a Júdeában élőkre. Három alapvető adó létezett. Az ember tulajdonában levő földbirtok után tizedet kellett fizetni a gabonatermésből, ötödöt pedig a gyümölcsökből. A második adó egy 5%-os jövedelemadó volt, a harmadik pedig 1 dénár volt minden évben, és ezt a puszta létezésért kellett fizesse minden élő ember a római kormánynak. A zsidók gyűlölték ezt az adórendszert, és nem akarták elismerni a felettük levő római uralmat. A Jézusnak feltett kérdést nagyon ügyesen kitalálták, mert bárhogy is válaszolt volna Jézus, csak vesztesként kerülhetett ki a helyzetből. Ha azt válaszolja, hogy helyes adót fizetni a császárnak, akkor a zsidók, akik gyűlölték az adót, elfordultak volna tőle, és többet nem hallgatnak rá. Ha azonban azt mondja, hogy nem kell adót fizetni a császárnak, akkor azonnal beárulhatták volna őt, és elfogadhatták volna ellenállás szításának vádjával. Úgy gondolták, hogy Jézus ebből a ravasz kérdésből nem tud majd kimenekülni. Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. A dénáron a mindenkori császár abban az időben Titus arcképe volt. Érdekes, hogy Jézusnál nem volt egy dénár, hanem kérnie kellett egyet. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte. Kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek. A császári. Ekkor Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Alapjában véve ezek az érmék a császár a kormány tulajdonát képezték. Az emberek használták őket, mert a kormány megengedte ezt nekik, és ez így van napjainkban is. Ezzel viszont Jézus nagyszerűen került el az előkészített csapdát. És igen elcsodálkoztak rajta. Ezután szaduceusok is jöttek hozzá. A papok általában a szaduceusok közül kerültek ki, és ebben az időszakban a főpap is mindig szaduceus volt. Ezek materialisták voltak, nem voltak lelki emberek, de a vallási hatalom az ő kezükben volt. Nem hittek az angyalokban, és a halálból való feltámadásban sem. Ezután szaduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Ez valóban Mózes törvényének része volt, a Mózes 5-ben olvashatunk erről. A fő cél az volt, hogy a család neve ne halljon ki Izraelből. E törvény szerint, ha valaki megnősült és meghalt, mielőtt gyermeket nemzhetett volna, a fiú testvérre hárult az a felelősség, hogy feleségül vegye az özvegyet, és a házasságukból születendő első fiú az elhunyt testvér nevét viselje, hogy a meghalt testvér neve ne halljon ki. Tételezzük fel, hogy te vagy az idő előtt meghalt férfi, és az öcséd nem akarja feleségül venni a megözvegyült feleségedet, mert az asszony veled rosszul bánt, és ezt az öcséd is látta. Ilyen esetben el kellett menni a város kapujához, ahol a vének összegyűltek, hogy ítéletet hozzanak, és a férfi ezt mondhatta. Meghalt a testvérem gyermektelenül, de az özvegyét nem akarom feleségül venni. Ezután levette saruját, és átnyújtotta azt az asszonynak, ami azt jelentette. Asszony, ami engem illet, te egy ózsdi piszkos cipő vagy. Semmi szín alatt nem veszlek feleségül. Az asszony pedig ilyenkor arcul köpte a férfit, és a férfi mentesült a felelősség alól, viszont ettől kezdve úgy hívták, hogy a saru levevő férfi. Ez a név arról árulkodott, hogy ő nem volt hajlandó megtenni azt, ami a kötelessége lett volna. Mózes első könyvében még a törvény előtt azt olvashatjuk, hogy Júda, Jákob fia csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hirám volt a neve, és ott meglátott egy lányt, akit feleségül vett, ő gyermeket szült neki, és Érnek nevezte el ezt a gyermeket. Érnek Támár lett a felesége, de Ér meghalt, és a második fiú vette őt feleségül, de ő is meghalt. Volt Júdának még egy fia, de még nagyon fiatal volt, ezért Júda azt mondta Támárnak. Maradj özvegyen apád házában, amíg felnő a fiam, Selá. Támár prostituáltnak öltözött, Kiült az út szélére, és várta, hogy elhaladjon ott Júda, aki ekkor már idős ember volt. Júda csatlakozott hozzá az úton, és ezt mondta. Hadd menjek be hozzád, mert nem tudta, hogy a menye az. De ő azt kérdezte. Mit adsz nekem, ha bejössz hozzám? Júda végül egy gyűrűt adott neki, és innen származik az, hogy a gyűrű a mi ígéretünk szimbóluma. Júda a gyűrűt zálogba adta Támárnak, mert megígérte, hogy küld neki egy kecskét a nyájából. Támár nem bízott benne, és azért kérte a zálogot tőle, hogy biztosítsa magát afelől, hogy Júda biztosan elküldi a kecskét. Ezután Júda bement hozzá. Támár úgy érezte, hogy őt becsapták, mert Júda nem akarta neki adni a harmadik fiát. Ezért elfátyolozta az arcát, hogy Júdát elcsábítsa. Miután Júda hazament, elküldött egy szolgát a kecskével, hogy kérje vissza a gyűrűt Támártól. A szolgáló nem találta már ott Támárt. Akkor megkérdezte annak a helynek a lakóit. Hol van az a paráznanő, aki Énaimnál az útfélen volt? Azok ezt felelték. Nem volt erre paráznanő. Visszatért tehát Júdához, és ezt mondta. Nem találtam meg, annak a helynek a lakói is ezt mondták, nem volt erre paráznanő. Később eljutott Júdához annak a híre, hogy Támár teherbe esett, mire Júda megparancsolta, hogy vigyék ki és égessék meg. Támárt már éppen megégették volna, amikor ő megüzente Júdának, hogy attól a férfitől lettem terhes, akié ez a gyűrű. És ezzel sarokba szorította Júdát. A legérdekesebb az, hogy Jézus származásának levezetése során Támárt is láthatjuk Jézus vérvonalában. Nem érdekes, hogy Isten ezen a vérvonalon keresztül hozta el a fiát? Ő aztán igazán azonosulni tudott a bűnösökkel. Ehhez hasonló esetet láthatunk Rút könyvében is. Elimelek és felesége Naomi eladták földjüket, és fiaikkal, Malonnal és Kiljonnal elköltöztek Moab mezejére. Ott Malon és Kiljon megházasodott, Elimelek meghalt, majd később Naomi két fia is meghalt gyermektelenül, így a család neve kihalófélben volt. Naomi később visszatért Ruttal Izrael földjére. Ezután Boáz feleségül vette őt, és ő lett a család megmentője, aki a család nevét megmentette a kihalástól. A Ruttal kötött házasságából született fia Obéd lett, akinek a fia Isai, és az övé pedig Dávid. Jézus vérvonalában tehát Rút és Boáz is megtalálható. A megváltó, megmentő rokon létezése szorosan kapcsolódik Jézus vérvonalához, amely igen meghatározó. Jézus is azért jött emberi formát öltve, hogy rokonunká váljon, és hogy megmentsen bennünket. Az ember ugyanis önmagát nem tudja megmenteni, nem tudja önmagát üdvözíteni. A szaduceusok tehát még messzebbre mennek, és előállnak egy képzelt esettel, amelyben 7 fiú testvér van. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Ezen a képzeletbeli történeten keresztül a szaduceusok azt akarták érzékeltetni, hogy a feltámadás nagyon sok problémához vezethet. Itt is egy ilyen problémát mutatnak be, ahol 7 testvér veszekszik egy asszony miatt, aki egyszer mindnyájuk felesége volt. Ezt egy óriási problémának látták a feltámadáskor. Mások másképp látnak hatalmas problémákat a feltámadással kapcsolatban. Azt kérdezik, hogy például, amikor valaki egy vese átültetésen esik át, akkor ki kapja meg azt a vesét a feltámadás után? De ez a probléma a tudatlanságuk következménye. Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvébe? A szadúceusok, mivel materialisták voltak, ezért Mózes öt könyvének kivételével a teljes Ószövetséget elutasították, és azt mondták, hogy Mózes könyveiben egyetlen helyen sem tanít az írás a feltámadásról vagy a halhatatlanságról. Azt mondták, hogy ez csak később a próféták írásaiban jelent meg. Jézus tehát visszakalauzolja őket Mózes könyveihez. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Mózest idézve Jézus kivédte a szadúceusok támadását, és elhallgattatta őket. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt meg nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Ez az írástudó figyelemmel kísérte az eseményeket, és lenyűgözte őt Jézus kiváló válaszaival. A magyarban azt olvashatjuk, hogy feltett egy kérdést, míg az angol fordítás azt írja, hogy egy őszinte kérdést tett fel neki. Az előző kérdések nem voltak őszinték. Az őszinte kérdésre őszinte választ várnak, a nem őszinte kérdés viszont nem választ vár, hanem csak vitába akar szállni a másik féllel, saját igazának bizonygatására. Ebben az esetben nem érdekli a másik válasza, mert az szerinte rossz, és csak ezt akarja bebizonyítani. Sokszor nekünk is őszinteség nélküli kérdéseket tesznek fel az emberek. Gyakran már az elhangzó kérdésből megállapítható, hogy valaki őszintén kérdezi-e azt, amit kérdez. Amikor valaki azt a kérdést teszi fel nekem, hogy miért nem merítjük be az embereket abban a pillanatban, hogy befogadják Jézust, már tudom, hogy honnan fúj a szél. Aki ilyet kérdez, az nem válaszra vár, hanem csak vitába akar szállni. Azt tartják, hogy ha valaki az Úr befogadása és a bemerítkezés között meghal, akkor elveszett, és ezért létfontosságú, hogy azonnal bemerítsék őt. A kérdés feltevésekor már tudni lehet, hogy nem őszinték. Én nem szeretek vitába bocsátkozni az igével kapcsolatban, és amikor megérzem, hogy a kérdés nem őszinte, akkor nincs kedvem tovább beszélgetni, nem akarok meddő vitákba bocsátkozni. Ha valaki tudatlan akar maradni, maradjon hát tudatlan. És ez rám ugyanúgy vonatkozhat, mint bárki másra. A 28. versben az írástudó azonban őszinte kérdéssel fordul Jézushoz, és ez egy olyan kérdés, amellyel mindenkinek foglalkoznia kéne, aki megbizonyosodott Isten létezése felől. Ha hiszed, hogy Isten létezik, akkor nem állhatsz meg itt. Ha ezt tovább gondolod, akkor más dolgokon is el kell gondolkozzál. Én egy istenfélő keresztény otthonban nevelkedtem, és szinte az első naptól fogva hittem Jézus Krisztusban. 13 napos koromtól folyamatosan gyülekezetbe vittek, ott aludtam édesanyám ölében a sorok között. Gyülekezetben nőttem fel, azt a légkört szívtam magamba, mégis, ahogy minden tinédzser teszi, eljutottam arra a pontra, hogy magamnak kellett kialakítanom egy személyes kapcsolatot Istennel. A saját alapomat kellett lerakjam, a saját teológiámat kellett kialakítsam, és a hitem saját épületét kellett felépítsem. Amikor egy olyan időszakon mentem át, amely hitemet intellektuális kihívás elé állította a filozófia és a biológia órákon, akkor egy rövid ideig mindent megkérdőjeleztem, még Isten létezését is. Akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon hiszem-e azt, hogy Isten létezik? Arra gondoltam, hogy mi van, ha mégis van valami az ateizmusban? Mi van, ha a kereszténység tényleg csak emberi kitaláció? Néhány héten át nagyon szenvedtem, és úgy éreztem, hogy vízen lebegek, csak egy hajszálom múlott, hogy nem süllyedtem el. De aztán arra jutottam, megvizsgálva a körülöttem levő világegyetemet, hogy könnyebb elhinnem azt, hogy Isten létezik, mint azt, hogy Isten nem létezik. Ugyanis nagyon sok mindent meg kell magyaráznia annak, aki azt állítja, hogy Isten nem létezik. Hogyan lehetséges az, hogy látunk, hogy hallunk, hogy járni tudunk, hogy érzékelünk dolgokat, hogy érzelmeink vannak, és van emlékezetünk? Puszta véletlen folytán hogyan rendelkezhetünk ezekkel a képességekkel? Arra a következtetésre jutottam, hogy ha nem hiszek abban, hogy Isten létezik, akkor túl sok megválaszolatlan kérdés merül fel. Így döntöttem el végleg, hogy hiszek Istenben. Erre mondhatná valaki, hogy ez nem nagy szám, de amikor az ember süllyedő félben van, akkor az egy óriási dolog, hogy a lába újra szilárd talajon állhat. Eldöntöttem, hogy hiszek Istenben, de a történet itt nem ért véget. Isten valóban létezik, erre a következtetésre a teremtés megvizsgálásával jutottam. Miközben láttam, hogy mindennek célja van, láttam a természet érzékeny egyensúlyát. Láttam az oxigén és a nitrogén körforgását, láttam, hogy miként oszlanak el a Földön a szárazföld és az óceánok egyharmad és kétharmad arányban. Ezt valakinek így kellett megterveznie. Erre más magyarázat nincsen, ugyanis ezek a feltételek alapvető fontosságúak az ember létezéséhez. Istennek mindennel célja volt. Engem is ő kellett megtervezzen, és az én életemnek is van célja. Ha Istennek célja van az életemmel, akkor fel kell tegyem a kérdést. Vajon mi lehet Isten célja? Ez az írástudó, aki odament Jézushoz, szintén erre a pontra jutott el, és feltette a kérdést. Mi Istennek a célja az én életemmel? A következőt kérdezte. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Nem azt kérdezi, hogy melyik az első parancsolat kronológiai sorrendben, hiszen Isten első parancsa az volt, hogy Ádám és Éva ne egyenek annak a bizonyos fának a gyümölcséből. A kérdés arra irányul, hogy melyik a legfontosabb parancsolat. Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Jézus itt visszatér a Mózes 5. könyvéhez, a Samához, a Halld, ó Izrael részhez. Ez az a rész, amelyet a zsidók a csuklójukra csatolva elrejtenek, illetve a homlokukra csatolva hordanak. Régen, amikor az ünnepnapokon összegyűltek a templomhegyen, ezt egyre hangosabban és hangosabban egy emberként kántálták. Halld, ó Izrael, a mi Istenünk egy Úr! Nagyon érdekes, hogy még itt a Samában is, ami a legfontosabb parancsolat, a héber eredetiben az egy szó helyén az akhát szerepel, amely több részből összetevődő egységet jelent. Létezik egy másik héber kifejezés is, amit szintén úgy fordíthatunk, hogy egy, ez a yakid. Ez azonban egy abszolút egységet jelent. Például nekem ugye egy jobb és egy bal kezem van, de azokon a kezeken 5 különböző új található, vagyis a kezem egy több újból összetett egység. Vagy egy másik példa. Van egy tojásunk, de ez az egy tojás a tojáshéjból, a tojás sárgájából és a tojás fehérjéből áll. De attól még egyetlen tojásról van szó, tehát itt is több részből összetevődő egységet találunk. Az ige azt mondja, hogy ketten lesznek egy testé. A héber eredetiben az egy helyén itt is az akád szerepel, mert két ember alkot majd egy egységet. Itt pedig az áll, hogy az Úr, ami Istenünk, egy akád Úr. Egy több részből álló egység. Az is érdekes, hogy ebben az ige részben és másutt is az új szövetségben a Jáhvé kifejezést a görögben kuriosznak fordították. Ezzel a névvel pedig Jézust szokták illetni, és ez nem tetszik a Jehova tanúinak. Szerintük különleges hangsúlyt kéne fektetni a Jehova névre, de sem Jézus, sem az új szövetség írói nem így gondolták ezt. A Filippi 2.9-ben ezt olvashatjuk. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, Kurios, az Atya Isten dicsőségére. Ez egy érdekes probléma, amelyel a Jehova tanúinak meg kell küzdeniük. Jézus azt mondja, hogy a legalapvetőbb dolog az, hogy meg kell ismered az igaz élő Istent. De amikor oly sok vallás létezik a világon, akkor honnan tudhatjuk, hogy melyik az igaz élő Isten? Ez volt számomra a második lépés, amikor elkezdtem kiépíteni a saját kapcsolatomat Istennel. Ezért egy ideig tanulmányoztam a muzulmán vallást, a buddhizmust, és nagyon behatóan elkezdtem tanulmányozni a Bibliát is. Ha Isten valóban létezik, és valóban egy céllal teremtett engem, akkor már az emberiség kezdeti időszakában meg kellett mutassa magát az embereknek, és fontos, hogy kinyilatkoztatását egészen a mai napig meghosszabbítsa. Ennek alapján minden olyan múltbéli vallási rendszert elutasítottam, amelyek ennek a kritériumnak nem feleltek meg. Így módon a görög vagy a római mitológia és néhány más vallás sem ment át a rostán, mert ezek inkább csak a múlt részét képezik, de ma már nem léteznek. Ha ezeket is elfogadnám, akkor ez azt jelenteni, hogy Isten nem tudja fenntartani az ő kinyilatkoztatását a jelenig, és őt nem érdekli a mai ember. Ezen kívül elutasítottam a közelmúltban megjelent új vallásokat is, hiszen ezeknek a képviselői azt állítják, hogy Istentől különleges kijelentést kaptak, ami mindeddig rejtve maradt az emberek előtt. Most azonban micsoda áldás, hogy megjelent ez a próféta, akinek segítségével igazán megismerhetjük Istent. Ha ezeket nem utasítom el, ez azt jelenti, hogy a múltban élt és meghalt emberek nem ismerhették az igazságot, és Istent nem érdekelte az, hogy velük mi történik. Tudtam tehát, hogy Isten olyan kinyilatkoztatásáról kell itt szó legyen, amely már az emberi történelem kezdetén is megvolt, és a mai napig is megmaradt, és ezért választottam ki a három említett vallást tüzetesebb vizsgálatra. Ahogy az igét tanulmányoztam, egyre erősebben meggyőződtem arról, hogy a Biblia valóban Isten kinyilatkoztatott igéje. Ma már kétség sem fér ehhez, mert tudom, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatása, és teljesen elkülönül az ember alkotta vallási rendszerektől, és gyakran ellentmond azoknak. A vallási rendszerek ugyanis arról szólnak, hogy az emberek próbálják elérni Istent, a kereszténység viszont arról, hogy Isten próbálja elérni az embereket. A vallások arról szólnak, hogy az embernek elég jóvá kell válnia ahhoz, hogy Isten elfogadhassa őt, a kereszténység szerint viszont soha nem lehetünk olyan jók, hogy Isten elfogadhasson bennünket, ezért egyszerűen bíznunk kell Isten kegyelmében. Jó cselekedeteink alapján nem kerülhetünk be a mennybe, és ezek révén nem üdvözülhetünk, csak kegyelem által lehet üdvösségünk. A kereszténység azt mondja, hogy semmit sem tehetünk, hogy méltóvá váljunk Isten elfogadására, de el kell fogadjuk az ő kegyelmét, az ő szeretetét és irgalmát. Ezt tehetjük, ezt ajánlja fel Isten számunkra az ő fián Jézus Krisztuson keresztül. Isten el tud érni bennünket, mi azonban saját erőnkből nem tudjuk elérni őt. A Biblia olvasása közben egyre inkább lenyűgöztek a benne található proféciák, amelyek bizonyítják, hogy az ige Istentől ihletett, és tőle származik. Isten azt mondja, én vagyok Isten, nincs senki hozzám hasonló, és én előre megmondom nektek a dolgokat azért, hogy amikor megtörténnek, akkor lássátok, hogy én vagyok az Úr. Jézus azt mondta a János 13.19-ben, hogy már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Az ige tele van proféciákkal, és tudhatjuk, hogy azok a mostani időkre is vonatkoznak, és ezek által jobban megérthetjük, hogy mi is történik körülöttünk. Izrael állam ismét létrejött, akár elismerik ezt az arab szomszédok, akár nem. Isten előre megjövendőlte, hogy összegyűjti majd a népét, és ez megtörtént, a profécia beteljesedett. Az ilyen és ehhez hasonló proféciák bizonyítják Isten létezését, és minden ember számára a legfontosabb az, hogy felfedezze az igaz, élő Istent. Ezután egy személyes kapcsolatba kell kerülni Istennel. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Isten kell álljon mindenek felett, ő kell álljon az életed középpontjában, és tudd, hogy minden ember élete valamiféle tengely körül forog, minden ember életének van középpontja. Fontos, hogy megvizsgáld magad, és meglásd, hogy mi a te életed középpontja. A legtöbb ember életének középpontjában önmaga áll, és én központú életet él. A Biblia azonban biztosít minket afelől, hogy az én központú élet ürességet és kiábrándulást okoz. Ennek tipikus példája a Prédikátor könyve, amelyet az a Salamon írt, aki egy én központú életet élt, mindent önmagáért tett, és élete végén kétségbe esetten így kiállt. Igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Pedig ő mindent elért, és mindent megszerzett, amit csak akar. De mivel saját maga volt életének középpontjában, ezért ezek a dolgok nem elégítették meg őt, így élete végére megkeseredett. És ez történik azzal az emberrel, aki csak önmagáért él. Az út végén visszanéz, és azt mondja, nem volt érdemes élni, az élet egy tévedés, egy nagy vicc, nincs semmi értelme, semmi célja. A véletlen folytán születtem, így is hagyom el a világot. Az egésznek nincs értelme. Hiába való és üres az élet. Ezt csak azért érzed így, mert te magad állsz az életed középpontjában. Pedig valójában Istent kell a középponttá tenni. Jézus ezt mondta, hogy a legfontosabb az, hogy Isten legyen az életed középpontja, szeresd őt és létesíts vele egy mély, bensőséges kapcsolatot. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a másik legfontosabb parancsolat, amelyet nem tudunk megtenni, ha nem Isten áll életünk középpontjában. Jézus ismét csak azt mondja, hogy hagyjunk fel az én központú életünkkel, mert a fele barátunkat kellene úgy szeretnünk, mint önmagunkat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Ez a kettő összefoglalja az írásokat, a prófétákat, a teljes Ószövetséget, és megmutatja, hogy az egész élet egy Istennel való szeretetteljes kapcsolatról szól. Ez segít abban, hogy a fele barátainkkal is értelmes kapcsolatunk legyen. Életünk függőleges tengelyét Isten kell képezze, és ha ez így van, akkor az emberi kapcsolataink vízszintes tengelye is rendben lesz. Legtöbbször azonban ezzel a vízszintes tengellyel van probléma, mert sokszor nagyon betegek és zűrzavarosak az emberek közti kapcsolatok. Így az ember próbál magába fordulni, megvizsgálni, hogy miért reagál így, miért kel ki magából, miért ordít, miért üldözi el maga mellől az embereket, és miért olyan antiszociális. Erre az orvosok azt mondják, ha ezt meg ezt megteszed, ha beszeded ezt az adag gyógyszert, ami egyébként nem segít, akkor minden jó lesz. A lényeg az, hogy az ember megpróbál valamiféle egyensúlyt teremteni az emberi kapcsolataiban a vízszintes tengely mentén, de amint az egyik területen ez sikerül, a másikon már fel is borult az egyensúly, és ismét fejveszve rohanhat tüzet oltani. De a süllyedő hajó valamelyik részén mindig beszivárogni látszik a víz, és az élet egy nagy hullámvasút. Az ember nem veszi észre, hogy nem a vízszintes tengelyre kellene először koncentrálni, hanem a függőlegesre, a központi tengelyre, és minden azért van, mert az Istennel való kapcsolatunk nincs rendben. Amíg a központi tengely sérült, addig az egyensúly nem fog helyreállni. Az egész élet egy nagy hullámvasút lesz, és a végén az ember annyira belefárad, hogy csak egyetlen dolgot akar. Kiszállni. Tehát az első lépés, hogy hozd rendbe a kapcsolatodat Istennel, ismerd meg és szeresd őt, és akkor meg tudod valósítani a második lépést is. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az írástudott megnyugtatta Jézus válasza, és ezt mondta neki. Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, Sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki. Nem vagy messze az Isten országától. Amikor egy ember életének középpontjába Isten kerül, akkor az ember belép Isten országába, hiszen Isten országa arról szól, hogy valóban a király ül a trónon. Abban a pillanatban, hogy meghajtod fejed, és leteszed életedet Isten elé, akit életed urának és királyának fogadsz el, akkor beléptél Isten országába. Senki sem szolgálhat azonban két urat. Senkinek sem lehet két királya. Ha te ülsz saját életed trónján, és egy én központú életet élsz, akkor nem értél még be az Isten országába, és nem is léphetsz be addig, amíg én központú életet élsz. Az írástudó kezdte mindezt megérteni, és ezért mondta neki Jézus, hogy nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Amikor Jézus a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia? Ez a tanítás ismert volt, hisz azt tanították, hogy a messiás Dávid leszármazottja lesz, mert számos profécia utal erre az Ószövetségbe. Az egyik szerint a messiás ül majd Dávid trónján, ő lesz az a vesszőszál, amely kihajt Isai törzsökéről. Isten megígérte Dávidnak, hogy ő épít neki házat, amelyből Dávid megértette, hogy a messiás az ő leszármazottja lesz. Jézus tehát ezért kérdezi, hogy hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia? Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által. Így szólt az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid mondja őt urának, akkor hogyan lehet a fia? Az akkori patriarchális társadalomban az apa élete végéig irányított, az ő szava törvény volt, még akkor is, ha a fiai már 80-90 évesek voltak. Abban a kultúrában tehát elképzelhetetlen volt, hogy egy apa a fiát urának nevezze. Ha azonban a messiás Dávid leszármazottja, akkor miért hívja Dávid őt urának a Szentlélek által? A nagy sokaság szívesen hallgatta őt. Tanítás közben így szólt Jézus. Őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken. Szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Nagyon nehéz számomra kifejezni, hogy mit érzek azokkal kapcsolatban, akik egy vallásos álca alatt kiszipolyozzák az embereket. Fiatal koromban nem is akartam lelkipásztor lenni, hanem már általános iskolás koromban elhatároztam, hogy idegsebész leszek. Már gyermekkoromban is teljesen lenyűgözött az agy működése. Minden ezzel kapcsolatos könyvet kiolvastam a könyvtárból, minden szükséges órára el is mentem, ami felkészített erre a hivatásra. A legtöbb általam ismert lelkész ellen volt kivetnivalóm. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy ők igaz, őszinte vagy normális emberek lennének. Nagyon sok képmutatást láttam, és ez zavart engem. Ezért aztán sohasem tűztem ki azt célomnak, hogy Istent teljes időmben szolgáljam. Aztán később az Úr elkezdett beszélni a szívemhez, és éreztem, hogy a szolgálatra hív, én pedig tiltakoztam. Uram, én nem akarok olyan lenni, mert én túl normális vagyok. Nem szívesen hordok öltönyt és nyakkendőt, és szeretek sportolni. Az Úr azt kérdezte, hogy ki mondta neked, hogy állandóan nyakkendőt kell hordanod? És ki mondta, hogy többé már nem élvezheted a sportot? És ki mondta, hogy nem lehetsz normális? Szerintem én egy nagyon is normális ember vagyok, nem igyekszem azt a látszatot kelteni, hogy jobb vagyok, vagy különösen lelkibb lennék bárkinél. Aztán a pénzre vonatkozó manipulációs technikák nagyon zavartak, és azt mondtam az Úrnak, hogy én képtelen vagyok arra, hogy az emberektől pénzt kérjek. Az Úr pedig biztosított afelől, hogy ő gondoskodik majd a szükségleteimről. Nagyon elszomorít, amikor látom, hogy egyesek milyen sokféle módszert, eszközt vetnek be, hogy az emberekből valamilyen célra pénzt csikarjanak ki. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogy hogyan dobja be a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Jézus korábban már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és azt mondta a tanítványainak, hogy ne legyetek olyanok, mint a farizeusok, akik trombitákkal igyekeznek tudatni, hogy ők most éppen adakoznak az Úrnak. Ne tudja a jobb kezet, hogy mit csinál a bal. Adj titokban az Atyának, és ő megjutalmaz téged. Ne az emberi elismerésért tedd, amit teszel. Jézus tehát megfigyelte, hogy a gazdagok milyen hangosan adakoztak Istennek. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 kalcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Isten soha nem az ajándékunk nagyságát nézi, hanem azt, hogy mindez nekünk mibe került. Dávid is azt mondta, hogy ő nem ad olyat az Úrnak, ami neki semmibe sem került. Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében arra kér bennünket, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, hisz ha mi megtesszük ezt, akkor Isten nem ítél meg bennünket. Arra bátorítalak, hogy vizsgáld most meg önmagad, vizsgáld meg a szívedet. Tudod-e őszintén azt mondani, hogy a szíved az életed középpontjában Isten áll, és hogy ő képezi léted középpontját? Mondhatod, hogy az életed körülötte forog? Mert ha nem, akkor távol állsz az Isten országától, és egy olyan úton haladsz, amely szomorúsághoz és ürességhez vezet. Arra bátorítalak, hogy fedezd fel az igaz, élő Istent, hadd álljon ő az életed középpontjában. Szeresd őt teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és akkor megtapasztalhatod, hogy milyen életet szánt Isten eredetileg az embernek. Mert az ő célja számodra egy bővölködő és egy teljes élet.